Vekerdi Tamás pszichológus író az Aréna ma esti vendége, gyerekekről, szülőkről, iskoláról beszélgetünk. Ugye a rövid szünet előtt éppen arról beszélt, hogy hogyan választunk iskolát, hogy fontos a tanítónéni, hogy azt keressünk inkább és legyen közel. Beszéltünk a család szerepéről. Egy picit beszéljünk a nagyobbakról, hiszen nyilván nem csak elsősök vannak abban az iskolában. Mondjuk amikor ötödikes lesz, tehát felsős lesz, vagy akár átkerül egy gimnáziumba, az ugyanolyan nagy váltás mondjuk egy gyerek életében ugyanakkora sok, mint amikor bekerül az elsőbe az iskolába?
Legalább, sőt néha nagyobb, mert ott eltűnik a gyerek ebben a pillanatban, jönnek a szaktanárok, és ő, mint valaki, nem érdekes többé. Marad csak a tananyag. Tehát nagyszerű iskolák, mint például az AKG Óbudán, itt egész közel, azzal próbálkoznak, hogy nem a magyar tanárok ülnek össze, akik soha ugyanazt a gyereket nem látják, hanem azok a tanárok ülnek össze, akik ugyanazt a csoportot, ugyanazt a kupacot tanítják. És akkor ott a gyerekekről van szó. Nem, persze a magyar tanárok is külön összeülnek, de ennek nincs akadálya, de mégis. Miről van szó egy iskolában? Ahogy már erről beszéltünk, a tantervről és a tananyagról, vagy a gyerekekről, akik hihetetlenül sokfélék, és nagy differenciáltsággal tudnának csak igazán jó eredményeket elérni. De erre most nincs mód.
A beszélgetésünk legelején, amikor én azt kérdeztem öntől, hogy jó-e ma a gyereknek lenne, akkor az volt az első mondata, ha jól emlékszem, hogy ugye a felnőtteknek eltűnt az idejéből, vagy az életéből az idő, és hajtják a gyerekeket minél nagyobb teljesítményre. Külön órák. Legyenek, ne legyenek. Mit gondol? Ének, lovaglás, sport, sok minden.
Természetesen nincsenek dogmatikusan rögzíthető válaszok ebben. Röviden én azt gondolom, inkább, ha ezt így kell erre válaszolni, ne legyenek egy ideig. De azért, amikor a gyerek 7 éves, 7-8 éves, azért elgondolkozom, ne legyen-e angol külön órája, például, ha lehet. Ha nagyon erősen látom 3-4 éves korában, ahogy Leopold Mozart látta Mozartnál, hogy ez zseniális, ez a gyerek úgy improvizál, hát akkor természetesen keresem a lehetőséget zenei, ének, hangszeres, egyéb utakra. Tehát eleve az, hogy itt van egy alapkérdése a nevelésnek. Az alapkérdés az így szól. Azon a paradigmának az alapján állok-e, hogy legyél, aki vagy, én ehhez foglak téged hozzásegíteni, nem tudom, hogy ki vagy, te se tudod, figyellek, és igyekezlek abban támogatni, amerre te mennél. Másik paradigma, legyél, akivé én akarlak tenni. Ez katasztrofális, örök lázadások, vagy ami sokkal rosszabb, a megtöretések paradigmája, depressziók és agressziók paradigmája ez. Most nagyon erős ez az iskolában, ezt hozzá kell tennem. Legyél, akivé én akarlak tenni. A gyerekeinek a legkülönbözőbb útjaik vannak, emlegettem már az előbb a 8-9-11 féle intelligenciát, az egyik ebben jó, a másik abban. Azonos értékkel. Miért sokkal jobb a matematika, mint a tánc? Nem sokkal jobb, és nem sokkal fontosabb, hogy úgy mondjam, az emberiség túlélése szempontjából.
Amikor próbáljuk megtalálni azt, hogy próbálunk segíteni abban, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az, amire szüksége van mondjuk a gyerekünknek. Táncra, matematikára, nyelvre, vagy külön sportfoglalkozásra. Ezt hogyan kell jól csinálni, vagy hogyan lehet ezt jól csinálni? Hiszen nyilván nagyon sokféle benyomás ér, ott van a többi szülő, a többi gyerek, aki járt nagyon sokféle dolga. Mi a jó megoldás ilyenkor?
Hajszolják a gyerekeket, neurotizálják a gyerekeket. Természetesen azt mondja a kisfiam, hogy Palkó jár dzsúdóra, én is akarok menni. Jó, rágja a fülemet, jó, nézzük meg, elmegyünk a dzsúdóra, hű, ez baromi jó. Ide én is akar, fizess be, anya, apa, stb. Jó, befizetem egy fél évre. Megyünk egyszer, remek, megyünk kétszer, nagyszerű, megyünk háromszor, pazar. ötödször a gyerek, most már nem akarok menni. Kisfiam, befizettem egy fél évet, hát hogy lehetsz ilyen határozatlan? Amit az ember elkezd, az végig kell csinálni. Na ez az egyik legnagyobb marhaság, amit ebben az életkorban elkövethetek. Nem, akkor nem viszem tovább judóra, akkor nem erőltetem. Persze megpróbálhatom azt mondani neki, hogy ne hülyéskedj most még, azért kettőt próbálj ki, hármat próbálj ki az én kedvemért. Utána mindig megyünk fagyizni, vagy valami ilyesmi. Kompromisszum. Ransburg tanár úr mindig hangoztatta a nevelés alkú. Nagyon fontos szempont. Tehát kompromisszumra törekszem, de nem erőltetem a dolgot. Igen, vannak dolgok, amit a gyerek akar, azt megpróbálom, és van, amiben kitartó. De hát miért kell megvárnom, amíg a 12 éves lány összetöri a hegedűjét véletlenül idézőjelben? De gyűlölte a hegedűt, gyűlölte a gyakorlást. Miért kellett ezt odáig elvinnem nekem? Nem kell, szerintem. Jó, hát ezek nehéz kérdések. Persze, van, aki 4 éves korában tényleg látszik rajta, hogy ez a pályája, és akkor oda kerül.
Azt mondta a beszélgetésünknek az első felében több ponton is, hogy így a boldogság. És azt írtam ide fel magamnak, hogy mi az, ami a boldog felnőtt korra igazán előkészít? Tehát, hogy nyilván ugye Leopold Mozart nem tudjuk, hogy tudta-e, hogy a fiának milyen lesz a jövője. Tehát, hogy tudjuk-e azt, hogy mondjuk hogy a gyerekünk egy sakzseni lesz, és ezért járatjuk sakra, vagy nem tudom, olimpiai bajnok vízilabdázó. Szóval, hogy hogyan tudjuk azt, hogy hogyan tudjuk elősegíteni a boldog felnőtté válást?
A boldogság szót kerülném, ehelyett azt használom, hogy érezze jól magát a bőrében, és ez a szülőre is áll. Olyan szülő legyél, aki jól érzi magát a bőrében, minél többször, vagy minél huzamosabban a gyerekeddel együtt. Tehát az, hogy gyötörjük magunkat, hogy kínozzuk, hogy hajszoljuk, és a gyereket is, ez nagyon megbosszulja magát a későbbiekben.
Beszéljünk egy picit, ugye a beszélgetésünk elején szóba került az idő, és ugye például azt is mondta egy ponton, hogy nyilvánvalóan a kreativitás fontos, minden mást meg lehet tudni például az internetről, vagy a világhálóról. Beszéljünk egy picit az okos eszközökről, a digitalizációról. Ön mit gondol, ez általában milyen hatással van ma a gyerekekre?
Hát itt egy óriási kísértés van, amiben mi elbukunk, mi a felnőtt világ is, mi is állandóan nyomkodjuk az iPhone-unkat, vagy más okostelefonunkat, stb. Élnünk kellene ezekkel az eszközökkel, használnunk kéne őket, de egyelőre ezek az eszközök használnak minket. Ezek egyelőre uralkodnak rajtunk. És amennyiben ez így van, és kialakul ez a függőség, ez katasztrofális. Egy angol szakember nemrégiben azt mondta, hogy okostelefont vettél a gyerekednek, és vettél-e neki 1 gram kokaint, mert az ugyanolyan, bár ilyen döbbenetesen hangzik, igenis függőség alakul ki. Azok a rendszerek az agyban, amelyek önjutalmazók, amelyek dopamintermelők, vagy különböző módokon fejezhetném ki magam, ezekkel nagyon élnek és visszaélnek ezek a játékok és lehetőségek, amiket ezek az eszközök adnak. Gondolkozunk el egy pillanatra, vajon a szilíciumvölgy nagyjai, Steve Jobs és Bill Gates, miért mondják azt, hogy én a gyerekeimet 8-10 éves korig nem engedem képernyő elé? Hogy? A fő iparba nem engedi be, amit ő csinál, ő talált ki? Valamiért nem. És azt kell mondanom, hogy igaza van, a gyermeki agy rendkívül plasztikus, és például nagy mennyiségű belső képre van szüksége a gyermeki fantáziának, amit játék közben csinál, amit mesehallgatás közben csinál, a látott mese, nem mese. A képernyő blokkolja ezt a belső képkészítést. Márpedig ez a belső képkészítés, ez feldolgozás. Feldolgozom a külvilágból, és a saját belső világból nyert benyomásaimat, és így jutok világ és önismerethez. Na most ezek az eszközök ezt blokkolják. Ezt nyugodtan mondhatjuk, miközben látszólag irtózatos mennyiségű ismerethez juttatnak. És akkor még nem is beszéltünk azokról a veszélyekről, hogy a gyerek beírja a nagy szót, és felugrik 12 pornó oldal. Ami nem az a baj, hogy pornó. Hát a pornóval eleve az a baj, hogy hazudik. A pornó azt mondja, hogy ez a szex. Nem. A szex nem ez. A szex erotika, ha helyén van. A szexben több réteg mozog, ott érzelmek vannak jelen, nem csak lepedő akrobatika. Tehát hazudik a világ egy fontos jelenségéről, plusz ez a gyerek számára még nem érthető ebben a korban. Csak egyszerűen furcsa és nyomasztó. És katasztrófa utánzásra csábít. Rettenetes, hogy Magyarországon egyre több óvodából vesszük azt a hírt, hogy megjelent az agresszív szex az óvodában, ami eddig így nem volt. Az normális, hogy egy 5 éves kisfiú és kislány bebújnak az asztal alá vagy a bokorba és nézegetik egymást. Persze, teljesen rendben van. Ez nem probléma. De az, hogy ehhez, hogy egész más asszociációk kezdenek tapadni, ez rettenetesen nagy baj. Szóval azt minden szakember mondja, mondhatnám minden klinikai szakember, hogy nagyon vigyázz arra, hogy mit néz a gyereked a neten. Nagyon vigyázz arra, hogy mit csinál a gyereked a neten. A sexting, amikor texting helyett sexting, felteszem magam mesztelenül, döbbenten vették észre Nyugat-Európában, hogy 13-15 éves lányok szerint ez normális. Mesztelenül feltöltöm magam. De hogy ennek milyen következményei vannak, ebben most nem is akarok belemenni. Szóval itt nagy veszélyek vannak a nagy lehetőségek mellett, és erre oda kellene figyelnünk.
Hogyan lehet erre jól odafigyelni? Hiszen itt tulajdonképpen felnőtt néhány generáció, ugye XYZ generáció, akik valószínűleg ebben a világban sokkal inkább otthon vannak, mint a szüleik. Hogyan tudnak a szüleik figyelni rájuk ebben a világban, ahol ők egyébként a gyerekeik jobban, otthonosabban mozognak?
Hát az emberiség úgy tűnik minden szörnyűség ellenére még mindig elég egészséges. Ezt arra mondom, hogy olvastuk azokat a jóslatokat, hogy az Y-generáció, stb. Már soha nem fog találkozni, kapcsolatuk csak a neten lesz. De ez nem lehet, nem igaz. Hát az zseniális budapesti romkocsmákat, ami világhírünk egyik alapja, és amire ide utaznak a külföldiek, szóval ezek a generáció hozta létre. Ülnek az asztalnál, és beszélgetnek, mint régen a New York kávéházban, vagy nem tudom hol. Tehát, hogy sokan azt mondják, ott is csak az okostelefonjukat nyomkodják, de ez nem igaz. Tessék megnézni, hogy mi történik ezeken a találkozó helyeken. Nem ez történik, vagy nem csak ez történik.
Tehát alternatívát kell kínálni? Tehát az a kulcs, hogy legyen okos eszköz, mert nyilván teljesen elzárni nem lehet, hiszen a többieknek is van, mondjuk induljunk most ebből ki, de kell, hogy legyen mellette alternatíva? Valamilyen...
Hát abszolút kell, hogy legyen, és hogy tudatában kell lenni a veszélynek. A nagy fizikus Heisenberg azt mondja, hogy mit tegyünk, a kultúránk állapotáról beszél, mit tegyünk, ha úgy látjuk, hogy elromlott az iránytünk, egy hajón ülünk, mindig a hajó orrára mutat, felhők fedik az eget, a csillagok szerint sem tudunk tájékozódni, milyenkor a legfontosabb, a veszély tudatában kell lenni. Ez a legfontosabb. Na most, ha nem tudjuk, mi a megoldás, rendben, miért tudnánk azonnal, de a veszély tudatában kell lenni. És ez rendkívül lényeges volna. De hát ez mindenre áll, hát az autóba is bedobjuk magunkat akkor is, amikor csak a sarokra megyünk kenyérért, és ettől egyre kövérebbek leszünk. Tehát ott is az autó uralkodik rajtunk, nem mi használjuk az autót.
Tehát ki kellene alakítani, vagy segíteni kell, hogy kialakuljon mondjuk a gyerekeinkben valamilyen egészséges veszélyérzet?
Első kérdés, te hogy használod a mobilodat? Te hogy használod a gépedet, a számítógépedet, a laptopodat, a tabletedet, vagy nem tudom, te hogy használod? Mit lát a gyerek? Mert amit a gyerek lát, azt fogja élni és utánozni. Ez teljesen egyértelmű. Te mérsékeled-e magad? Te csinálsz-e más dolgokat is? Neked fontos-e, hogy elmenj kirándulni színházba? Te olvasol-e, egészen avid dolgot fogok mondani, papír alapú könyved? Hogy szeretsz-e olvasni? Jól esik-e neked az ágyban este nagy regényt olvasni? Az emberek azt mondja, milyen vastag. Ez hülyeség. A vastag könyv a jó könyv, abban benne lehet élni heteken, napokon át. És miért a Harry Potter nem vastag? Most nem csak az összes kötetről beszélek, de hát minél följebb megyünk, annál vastagabb lesz. Mégis gyerekek 10 milliói olvasták, akikről azt állítottuk, hogy nem is tudnak olvasni. A Harry Pottert elolvasták, mert a Harry Potter zárójel egy remek könyv. Zseniális nő ez a Rowling. Tehát mélyen gyökerezik az angol kísértett kastély hagyományban, az angol humorban, a Dickensi életszemléletben, amely nem érzelgős, de érzelemteli, stb. Stb. Nem igaz az, hogy az egy vacak. Erről szó nincs.
Ha visszatérünk megint oda, ugye mindig oda kanyarodunk vissza, hogy hogyan tudunk abban segíteni, hogy a gyerekeink a maguk világában valahogy jól érezzék magukat a saját bőrükben is, meg a saját világokban is. Ugye beszéltünk már arról, hogy vajon a konfliktusaikban mennyire kell ott lenni. Hogyan tudjuk őket igazából felkészíteni, vagy segíteni ebben a felnövés dologban, hogyha kész megoldásokat adunk, például a konfliktusokra, például az internettel való viszonyukra, vagy akár az irodalommal való viszonyukra, vagy egyszerűen csak maradjunk a mintamutatásnál minden kérdésben?
Mindig az hat, amilyen én vagyok. Természetesen nem vagyok tökéletes. A gyerek nem azt veszi le, amit én prédikálok neki. Mondhatnám azt is, hogy az falrahány borsó. A gyerek azt veszi le, hogy milyen vagyok, ki vagyok. A gyerek láthatatlan csápjai belém lógnak, és ő érzékeli, amikor én hazudok neki, akár az ő úgynevezett kímélete érdekében, például, hogy a nagypapa kórházban van, holott a nagypapa meghalt. Akkor miért van itt a papucsa? A múltkor, amikor a kórházban volt, nem volt itt a papucsa. Ne hazudj a gyereknek, és beszélj mindenről a gyerekeddel, amit ő kérdez, vagy amit te mondani akarsz neki. Rendkívül fontos. François Dolto, zseniális francia gyerekgyógyász a 20. század elején tanította meg erre a szülőket. Beszéljetek a gyereketekkel mindenről. Mindenről lehet velük úgy beszélni, ami hozzájuk szabott.
Maradjunk a konfliktus helyzeteknél. Mi az, amire, mert ugye nem csak az idő fogyott el, hanem, hogy ön is mondta, nyilván egyfajta ilyen agresszivitás növekedés is érzékelhető a világban, abszolút. Nyilván nem csak a virtuális világban. Mik a jó intenciók? Tehát mit kell vagy lehet mondani például, amikor előkerül az, hogy mondjuk találkozik az agresszivitással, lát valahol egy agresszív cselekményt, vagy esetleg az osztálytársai valamilyen módon agresszívak vele szemben?
Bármilyen hihetetlen, nem kell, vagy nem lehet megmondani, hogy ha Pisti azt mondja neked, hogy akkor te, ez nem így működik. Ez az úgy működik, és erre utaltam már az előbb, gyerek esetében is, te milyen vagy? Mennyire vagy te nyugodt állapotban? Vagy mennyire vagy űzött állapotban? Ha űzött állapotban vagy, ha rosszul érzed magad a bűrödben, ki vagy szolgáltatva annak, hogy rád szállnak esetleg? Ha te nyugodt és magabiztos vagy, vissza fogsz húzódni adott pillanatban, anélkül, hogy gyávának mutatkozzál, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam. Tehát a te nyugalmad, amit tőlünk veszel, mert mi egy jó és biztos hátteret adunk neked, az véd téged. Tehát nincs igazán technika. Szokták venni, mondd ezt, mondd azt, csináld. Ezek nem működnek igazán az adott helyzetben. Minden helyzetben rendkívül fontos, milyen vagy, ki vagy. És ez egy... És ha a gyerek érzi, hogy ő el van fogadva otthon, akármilyen, akkor ez hihetetlen erőt ad neki, és védi őt.
Megint az út eszembe, amit egyszer már kérdeztem, de itt most megint muszáj feltennem ezt a kérdést, hogy ez a fajta emlék, hiszen nyilván erre emlékszünk, hogy vajon a szüleink hogyan viszonyultak hozzánk, amikor mondjuk elsősök voltunk, vagy másodikosok. Tudjuk, hogy mi az a pont a felnőtté válás során, amikor ez az emlék egyszer csak eltűnik, és mondjuk esetleg elkezdjük ugyanazt csinálni, ami nekünk annak idején gyerekként nem esett jól.
Nem tudjuk, hogy melyik ez a pont. A kamaszkor nagy változásokat hoz mindenféle értelemben, és a kamaszkor után egy fiatal felnőtt áll előttünk, aki igen sok mindent elfelejt abból, hogy ő milyen is volt gyerekként, és mi lett volna jó neki, vagy mi esett jó. De nem mindenki. Van, aki nyitottabb marad önmaga felé, ami nem könnyű a mai világban egyébként. És természetesen nagyon gyakran tapasztaljuk azt, vagy írják azt anyák, hogy Úristen, egész gyerekkoromban arra gondoltam, én soha nem fogok így ordítani a gyerekemmel, ahogy az anyám ordít velem. És tegnap ugyanúgy ordítottam. Borzalmas. És akkor az ember vigasztalóan írhatja, hogy nagyszerű, hogy ezt maga tudja. Ez már egy nagy lépés ahhoz, hogy maga küzdjön ez ellen, és ne ordítson ugyanúgy, ahogy az anya ordított. Igen, amit belénk plantáltak, az ki szokott jönni. Előbb, utóbb, így vagy úgy.
A beszélgetésünk elején, amikor a gyerekekről és hogy vajon jól ma a gyereknek lenni, kezdtünk el beszélgetni, akkor egy picit, hogyha visszakanyarodunk ide, és ugye beszéltünk a szereposztásokról is, hogy kinek nagyjából mi lehet a dolga, vagy kinek mire kell odafigyelni. Ugye egy állandó vita, hogy azokat az értékeket, amiket mondjuk fontosnak tartunk, akár egy családban, vagy egy közösségben, egy községben, városban, országban, ezeket kinek a dolga átörökíteni, amikor a gyerekeink...
Természetesen ezt a környezet örökíti át, de hiába vannak politikai szlogenek. A gyerek arra fog inklinálni, amit érez és érzékel maga körül. Tehát ez képmutató szavak keveset érnek. De hadd mondjak itt egy fontos dolgot. A 20. század elején a 8-osztályos magyar gimnázium 4. osztálya, 14-15 évesek osztálya a legkönnyebb osztály volt. Miért? Azt is tudták, mert a gyerek kamaszodik. Nem szabad megterhelni. Na most azóta 168 endokrinológiai, neuropszichológiai és fiziológiai és egyéb vizsgálatból tudjuk, ez pontosan így van. Régen tudták tapasztalatból és ösztönösen, ma tudjuk tudományosan, azt elfelejtettük, ezt nem tanultuk meg, és a kettő közt csináltunk egy olyan iskolarendszert, 7.-8. hozt kisfiam a maximumot, mert ezen múlik a tovább tanulásod. Holott a kamasz fiziológiás, élettani eredeti lustaságban szenved, és minden orvosi nagykönyv leírja, hogy a kamasz több alvásra van szüksége, és hogy a kamasz teljesítménye hanyatlik. Nem azért, mert gonosz lett, rossz lett, lusta lett, hanem egyszerűen azért, mert kamaszodik. Például ez is egy olyan dolog, amit nem veszünk egyszerűen tudomásul.
Mondja, hogyha azt nézzük, hogy hogyan viszonyulunk a gyerekeinkhez, akár szülőként, vagy akár mondjuk a szomszéd gyerekeihez, vagy akár az iskolában, az iskola rendszer, hogy viszonyul a gyerekeinkhez, akkor abból meg lehet azt mondani, hogy 15-20 év múlva milyen lesz ez az ország?
lehet hipotéziseket felállítani, én nem szívesen tenném. Én inkább arra beszélném rá a szülőket és a tanárokat, hogy viszonyuljanak úgy, amit én legjobb meggyőződésem szerint jónak és a gyerek érdekében állónak tartok.
Vekerdi Tamás pszichológus író volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Lavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra!